Kaligram kiadónál megjelent Ünnep és felejtés című kötet több tanulmányáról beszélgettünk már itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, de annyira, mint a Patokfalvi Círják Ágnes tanulmánya, az ünnepélyes keretek között újra és újra kimondani című szöveg. Azt hiszem nem érinti az adáskörzetünket egyik más szöveg sem. Ugyanis a szerző a Székely Szabadság napját elemzi. Ez egy kicsit eltér a többi tanulmánytól, mert hogy nem csak egy emlékezett politikai jelenséget jár körül, hanem micsodát, kérdem én, hogyan határozzuk meg ezt az eseményt, aktust, folyamatot? Emlékezett politika, politikai kreáció, aktivizmus, mi ez, amit Székely Szabadság napjának nevezünk, az antropológus, vagy a szociológus, a társadalomkutató szemével?
Először is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a felhívást, vagy a meghívást, a lehetőséget, hogy a tanulmányomról beszélhetek. Ez egy olyan kötet, ami tavaly jelent meg, tehát a tavalyi év végén, és a tanulmányom alapvetően a 2016-os Székely Szabadság napját elemzi. Hát én ezt alapvetően egyszerre gondolom egy ilyen emlékezés és emlékeztetésnek, tehát emlékeztetés, mint egy ilyen politikai akció, egyszerre egy tüntetés, tehát ugye nagyon érdekes azt végignézni, hogy ennek az eseménynek évről évre milyen plusz funkciói lesznek. Tehát egyrészt az, hogy alapvetően egy közösségépítő tevékenység, tehát újra és újra felmutatja, megmutatja a közösséget, az aktív közösséget, ráadásul egy politikai aktus is, szóval egyáltalán nem elválasztható maga a megemlékezés attól a politikai céltól. Ugye deklaratíve a székelyföldi autonómia mozgalomnak egy ilyen fontos aktusától. Ugyanakkor tehát mindez Marosvásárhelyen történik, szóval ettől a kontextustól is nehéz lenne elvonatkoztatni. Tehát egyfajta visszafoglalása a városnak is. Ez is ugyanakkor politikai és kulturális tartalmakkal ragadható meg, vagy tartalmakon keresztül ragadható meg. És alapvetően engem az foglalkoztatott az esemény során is, meg a szöveg megírása közben, hogy milyen stratégiák mentén lehet ezt a közösséget egyrészt reprezentálni, tehát hogy így megtalálni, újra megtalálni, és újra kimondani azt, hogy milyen bátorság, vagy milyen szembenállás szükséges ahhoz, hogy ez a közösség túléljen, vagy a különböző politikai kontextusokból valahogy kitekintsen, vagy ezen túllépve a saját érdekeit, céljait képes legyen a nyilvános térben is deklarálni. Tehát, hogy alapvetően ettől igazán fontos számomra, neked az erdélyi magyar, vagy romániai magyar politikum számára is ez az esemény, hogy egy ilyen furcsa 90-es évektől kezdődően megszokott és beiktatott emlékezési rítust folytat, keverve a kulturális és társadalmi funkciókat egy erős politikai kerettel.
A Papzi Attilával, illetve Szerb-Horváth Györggyel folytatott beszélgetésünkben többször felmerült, ugye Papzi Attilával a nemzetkép alakulásáról beszélgettünk, Szerb-Horváth Györggyel pedig a vajdasági emlékezetpolitikáról, hogy szóval ezekben a beszélgetésekben többször felmerült, hogy egyrészt a történelmi emlékezetnek megvannak a diszfunkciói, kiesnek, vagy torzulnak történelmi események, illetve egy kreált közösség, egy, ha úgy tetszik, hamis közösségkép, ezt így egyikük sem mondta ki, ezt én fogalmazok ennyire sarkítva, határozza meg azt, hogy mit tesznek az emberek, hogy amikor emlékeznek, akkor nem emlékeznek, hanem létrehoznak egy múltat, és ezáltal egy jelent, egy viszonyrendszert. Te hogy érzed, hogy itt hol vannak a hangsúlyok? Két furcsa fogalmat használsz a tanulmányodban. Azt mondod, hogy itt emlékezettermelés folyik, és hogy a határtermelés etnicizálódásának folyamatába tartozik ez az esemény, vagy ez a rítus, ami kialakul. Ezeket magyarázd meg nekem, légy szíves, vagy a hallgatóknak.
Hát először visszatérnék erre a kreált közösségre, tehát alapvetően minden közösség valamilyen szinten kreált, tehát hogy egy konstrukció, főleg, hogyha egy antropológus vagy egy szociológus bonzasztalára kerül, szóval ez alapvetően itt nem a, tehát egyáltalán nem volt az a célom Székely Szabadság napjának az elemzése során, hogy bebizonyítsam, hogy itt falcs, vagy rossz, vagy félrevezető emlékezetről, vagy emlékezésről van szó, vagy emlékeztetésről van szó. Igen, amit az Attila és a Szelporvágy György is hangsúlyoz, az alapvetően az, hogy nagyon fontos az emlékezet politikának a vizsgálata során tehát az emlékezés és a felejtés egyszerre, tehát hogy mik azok a kirostált elemek a történelemből, vagy a múltból, amik soha nem kerülhetnek újra, vagyis egyelőre nem kerülhetnek újra és újra említésre, hanem mik azok, amiket ehhez képest meg hangsúlyozni kell. Tehát a Székelyszabadság napjánál, ugye a tanulmányban elég sokat foglalkozom azzal, hogy mik azok, amik kimaradnak például. Tehát, hogy ez a mártírokra való emlékezésnél mennyire érdekes, hogy alapvetően a mártírok hogyan kapcsolódnak magához a településhez, meg egyáltalán a székelységhez, ha lehet ilyet mondani. Vagy hogy a Marosvásárhelynek ez a székely főváros igazából egy metafora ez, alapvetően ez is egy emlékeztetési stratégia, ez a metafora önmaga is. Ráadásul, tehát hogy ugye ez a fajta emlékeztetés nagyon keveset tud alapozni arra, amilyen ma Marosvásárhely, vagy hogyan ismerjük Marosvásárhelyt. Szóval, hogy ezekben a rítusokban, ezekben az emlékezett termelésekben, úgymond ez egy picit műszó, és tudom, hogy elég idegenül hangzik az olyan politikai és ilyen rituálisabb események kapcsán említeni, mint mondjuk egy ilyen évről évre összegyűlött kontextusában, csak hogy azért hívom emlékezett termelésnek, mert alapvetően itt különböző elemek, amik újra és újra ismételve lesznek, és a különböző elemek, amik újra és újra elfelejtve lesznek, az egyfajta ilyen hát persze hasonlattal élve egyfajta ilyen termelést, vagy egyfajta ilyen hát ökonómiáját, az emlékezés ökonómiáját hozza létre. A határtermelés ugyanakkor azért nagyon fontos, mert hogy a diskurzus elemzésből az derül ki, tehát az elhangzott szövegeknek, a nyilvános szövegeknek a diskurzus elemzéséből az derül ki, hogy alapvetően a központi eleme ezeknek a kiállásoknak vagy beszédeknek, ez egy ilyen pozíció, amiben a bátor fellépés, vagy a különböző veszélyes vagy káros elemekkel szembeni bátor fellépés lesz megkreálva. Például ugye a 89 előtti rendszer, mint egy legyőzött hatalom, vagy mint egy legyőzött ellenfél. Ez is egy ilyen a bátor fellépés, tehát a gazdasági viszonyokkal szembeni bátor fellépés, a modern világ veszélyeivel szembeni bátor fellépés, a kiszolgáltatottsággal szembeni bátor fellépés, és így ugye persze az elnyomó román hatalom ez újra és újra tematizálásra kerül, és ami szerintem nagyon fontos volt az eddigi emlékezet, tehát a 2016-os megemlékezésnél már, az, hogy a közönyről is végre szó volt. Tehát, hogy alapvetően ebben a közösségépítésben szembe kell nézni azzal, hogy, hogy az a nép, vagy az a székely társadalom, amit a politikusok meg az elitek elképzelnek, azzal szemben nagyon sokszor a közöny az, ami miatt az emberek nem mozdulnak meg. És hogy alapvetően ez az etnikai határtermelés, ami megtestesül egy ilyen emlékezetpolitikai aktusban is, mint a Székely Szabadság napja, az sokszor közönnyel kell szembenézni, tehát a helyi lakosok nem biztos, hogy el tudnak köteleződni, nem biztos, hogy ezen a nyelven szeretnének elköteleződni, ezekkel a politikai célokkal akarnak azonosulni, vagy ezekkel a politikus vagy vezetői réteggel akarnak azonosulni, szóval jóval bonyolultabb lesz ez a kép, meg egyáltalán egy emlékezeti rítus, úgymond, mint ahogy elsőre talán akár a sajtóba, akár általában a nyilvánosságban ezekről szó szokott lenni.
Picit ebben a közöny kifejezésben én érzek egy icipici értékítéletet, meg normát, hogy valami olyasmivel szembesülünk, amivel szemben feltétlenül el kellene köteleződni. De hát, hogyha kreált közösségekről, vagy fiktív közösségekről beszélünk, akkor nehéz valós viszonyt elképzelni. És én ezekben a jelenségekben azt látom, hogy amikor a ságképzőt hozzátesszük, vagy a ségképzőt valamihez, pirézség, akkor nincsenek pirézek, akiket szomszédunként tudnánk tekinteni, vagy ismerősként, vagy barátként, vagy valakiként, akivel együtt tudnánk valamilyen együttműködést tudnánk kialakítani. Hogy nem tartasz attól, hogy ez a típusú vizsgálat, amelyik ilyen normák mentén halad, eltekint attól, hogy tényleg az, amit az ez a típusú lokális emlékezet politika megteremt, az mennyiben funkcionális a közösségekben?
Uh-huh. Hát ez abszolút valós probléma, egyrészt, hogy funkcionális-e. Másrészt alapvetően a tanulmányom nem kimondott értékítéletek, vagy ilyen erősebb megfogalmazásokat nem tartalmaz. Itt igazából most jöhet a saját véleményem, és hogy a közöny igen, értékítéletet tartalmaz, egy picit ettől eltávolodva használtam, tehát azokat az értelmiségi és politikusi elvárásokhoz képesti közönyről beszélek, ami a szervezők megfogalmazódik sokszor, hogy miért csak ennyien voltunk, miért nem jönnek ki az emberek a házból. És igen, tehát, hogy itt alapvetően az a kérdés is feltevődik, hogy mi az, amit kínál ez az elit réteg. Igazából egy szűk elit réteg. Tehát mi az, amiért ki kellene menni? Mi az a közösségmodell, amiért ki kellene menni? És alapvetően a tanulmányom végig azt rágja, hogy ez az egész emlékezet kultúra, vagy a megemlékezési rítus, az mennyire kvázi egyházi, vagy ilyen liturgia jellegű, hogy mennyire repetitív, hogy alapvetően korosodó, középkorú férfi előadókat használ kizárólag, hogy kizárólag ezek a narratívák jelennek meg, hogy alapvetően azok a veszélyek, amiket felsorol felsorolnak ezek a szövegek, vagy ezek a nyilvános beszédek, azok mennyire állnak az emberekhez tényleg közel, az, hogy a kommunizmussal leszámoltunk, az mennyire egy igazi politikai cselekvés ma 2019-ben, tehát ezek mind olyan kérdések, amik alapvetően ezt a közönyt meg tudják határozni. Ami másik dolog, ami szerintem ugyancsak egy távolságot tud kreálni általában a közönség, tehát az esemény közönsége és az elmaradók között, az körülbelül az, hogy alapvetően a közönségnek egy feladata van, hogy végighallgassa a korosodó férfiakat, és figyelemmel kísérjék a beszélőt, reagálniuk nagyon kevésé, tehát hogy körülbelül mint egy ilyen templomi szertartás során, és hogy a ceremónia végén lehetséges mindaz, ami a egyáltalán a találkozásokat lehetővé teszi. És hogy mindenben persze ugye hasonlóan, ahogy az egyházi szertartások során így vannak olyan szünetek, amiben mondjuk egy ének elhangozhat, vagy valami közösségi, tehát tényleg közösség kreáló dolog, de hogy hát ezek ahhoz képest, hogy mekkora egy közösségépítő aktusban ennek mekkora szerepe van, ez még mindig nagyon kicsi és sokszor gyenge.
Te antropológusként több vidéken, több régióban is dolgoztál. Arra kérlek, hogy ha létezik egy székelyföldi rítus skála, aminek mondjuk szerintem a csúcspontja a csíksomlyói búcsú, és mit tudom én, az origója, vagy kezdőpontja, vagy a legalacsonyabb pontja a helyi falunapok, akkor hova helyeznéd a Székely Szabadság napját? És amíg ezen a válaszon gondolkodol, addig felteszek egy másik kérdést, hogy te ehhez hasonló eseményt, konstrukciót, például Moldovában dolgozva, láttál-e, vagy ismersz-e Közép-Kelet-Európában más etnikumoknál hasonló politikai, közösségi megnyilvánulást?
Hát ez a csíksomlyú említés, ez nagyon fontos. Alapvetően ennek egy ilyen egyháztól távolabbi verziójaként határoznám meg ezt a Székely Szabadság napját. Tehát, hogy nem csoda, hogy a tanulmányomnak is ez az ünnepélyes keretek között újra és újra kimondani lett a címe, ami egy ilyen 91-es antropológiai munkának a felidézése, amit Magyari Nándor, László, Vince Enikő és Birtok József írt, aminek akkor az volt a címe, hogy ünnepélyes keretek között végre kimondani. Én azért adtam ezt az újra és újra kimondani, mert ezt a repetitív jelleget akartam hangsúlyozni vele. Tehát igen, tehát alapvetően ez egy kvázi egyházi jellegű, liturgikus jellegű ilyen rítus. Ehhez képest a falunapok, hát az sokkal inkább a szórakozás és a fogyasztás központú logikát követi.
Én azért említettem ezt a falunapokat, aminek van egy őse, és amikor látom ezeket a tanulmányokat, arról elfeledkezünk, és nagyon, én ezt nagyon fájlalom, hogy főleg a katolikus vidéken a falu szentjéről való megemlékezés, a tatárbetörés eseményeiről való megemlékezés, Gyergyóban a második világháborús, vagy első világháborús, vagy nem csak Úzvölgye, tehát, hogy rengeteg ilyen rítusunk van, Lappangva, néha fel se ismerjük, hogy ezek alapvetően fontosak ennek a közösségnek az életében, hogy ezeket kreálni nagyon nehéz, mert organikusan alakultak ki, mert összeadódik a hagyomány, a történelmi emlékezet, a trauma kezelése, tehát, hogy nem olyan egyszerű elindítani egy hagyományt.
És hogy amit alapvetően hiányolok ezekből, tehát, hogy leginkább abból, ahogyan a történeti mozzanatokra emlékeznek, igazából szerte romániai magyar közösségekbe, az, hogy nagyon kevés az a tudás szint, ami ezekről a helyzetekről, kontextusok, társadalmi és politikai viszonyokról, a múltról van szó. Tehát, hogy mindig evidens, hogy az emlékezésnek az egyik legfontosabb eleme, hogy a múltat összekösse a jelennel. Csak hogy azt gondolom, hogy sokszor tehát így iskolákban interjúzva, vagy fiatalabb generációval beszélgetve, az derül ki számomra, hogy alapvetően Petőfi Sándor emlékezete mondjuk a 48-hoz kötött egyéb vagy más szereplőkkel, az majdnem nem történik meg, mert 48-ról nagyon keveset tudnak, míg Petőfinek a szerepéről, meg nagyon sokat, szóval, hogy nagyon sokszor így elcsúsznak ezek az információk, tehát maguk az információk. És ugyanezt látom alapvetően a falunapoknál is, hogy egy-egy szentnek az emlékezete az nagyon egyre kevesebb információhoz van kötve. Tehát már nem csak a vallás gyakorlók, akik pontosan tudják, hogy egy-egy szentnek mi a ebben az egész történetben mi a szerepe. Egyre kevesebb információt kapnak azok, akik ebből valamelyest kimaradnak. Tehát, hogy én látok egy ilyen imitatív részt is ebbe, ahol összekacsintva úgy csinálunk, mint hogyha ezekről az eseményekről, meg történeti mozzanatokról pontosan tudnánk, hogy micsoda, meg hogyan történt, és ehhez képest kiderül, hogy egyre kevesebb az információnk, és főleg a fiatal generáció számára ezt ilyen liturgikus keretek között elmesélni, vagy újra elmesélni, ez egy valami melyest tévút szerintem.
Nem lehet arról szó, hogy a modern politikai rítusoknak alapvető jellemzője a leegyszerűsítés, hogy nem kell túl sok információ, kell egy zászló, kell egy tribűn, és kell 2-3 hívószó, mert nem fogad be többet, gondolja a tömeg és az emlékezet, vagy nem mozdul meg, és ez egy szándékolt, vagy strukturális leegyszerűsítés.
Ez biztos, hogy így van, én nem is ezt hiányolom, hogy mondjuk egy előadó miért nem tart legalább egy tudományos szintű előadást, tehát hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a hétköznapok sem támogatják ezeket olyan szempontból, hogy, tehát mármint ezeket az eseményeket, olyan szempontból, hogy a hétköznapokban egyre kevesebb szó van arról, hogy itt mégis mi történt, tehát milyen társadalmi viszonyok termelnek ki egy-egy adott eseményt, hogy ezt hogyan, tehát az erre való emlékezés az megmarad, de hogy a mögötte meghúzódó, hogy miért is emlékszünk rá, ez egyre kevésbé hangsúlyos.
De most értünk el a rítusnak a lényegéig, hogy maga ez a repetitív jelleg, hogy minden évben, most én a gyergyói, a kedvencem, mondjuk én gyergyói vagyok, tehát a lokálpatrióta az folyamatosan beszél belőlem, tehát hogy a tüzes kerekek leengedése a domboldalról, az egy gyerekjátéknak tűnik, de hát halott a katonákra emlékeznek rá minden évben. És ez annyira sokkoló ez a látvány, vagy a határkerülés. Vagy legjobb példa az a tatárbetörés keresztjei, hogy nem tudja már, nagyon kevesen tudják, hogy miért állott az a kereszt, de megállnak, elgondolkoznak. Tehát, hogy olyan legyen a ritus struktúrája, apropó közöny, hogy kényszerítse az emlékezőt arra, hogy a saját felejtésével szembeforduljon. Tehát valami diszkomfort érzetet keltsen a történelemmel, vagy a múltjával, jelenével kapcsolatban. Nem biztos, hogy ezt deklaratívan, normatívan le kell írni, de hogy legyen olyan a rítus, ami kiváltja ezt az emlékezet munkát.
Én ezt, tehát hogy egyrészt igen, ezzel teljesen egyetértek, másrészt úgy gondolom, hogy ez kifejezetten azoknak a felelőssége és munkája kellene legyen, vagy lehetne, akik alapvetően ebben az emlékezett politikai gépezetben részt vesznek, tehát akik eseményeket szerveznek, akik a meghívottak listáját összeállítják, akik a meghívottakat felkérik, és elmondják, hogy mi az elvárás az adott esemény során, hogy és ugyanakkor meg azoknak, akik ugye ezeket végig celebrálják. De hogy visszatérve arra a kérdésedre, hogy ez a székelyföldi vagy romániai-magyar emlékezés hogy is történik mondjuk más társadalmakhoz képest, vagy más helyszínekhez képest. Így ahogy így gondolkodtam rajta, alapvetően én a transznisztriai tiraszpoli ilyen megemlékezésre az ugrott be, hogy az mennyire volt ilyen megdöbbentő számomra. Ugye ez a májusi megemlékezés, erről különben az ukrán verziójáról a tanulmánykötet is a Fedinec Csilla ír egy nagyon érdekes tanulmányt. Én akkor Tiraspolban voltam, és az volt a megdöbbentő, hogy így ilyen igazából teljesen minden pontosan le van fixálva, és ilyen nagyon pontos dramaturgiája van az egész eseménynek. Tehát ez itt alapvetően arról szól, hogy a sugárutakat így ellepik a helyi lakosok, és a szervezők kiosztanak, és kezébe adnak az embereknek ilyen arcképekkel dekorált ilyen táblákat, ilyen, tehát tüntető táblára emlékeztetett engem, meg így a különböző munkahelyek, dolgoz, vagy gyárak, meg különböző állami szektornak a dolgozói is így kettő sorba kivonulnak, és akkor mindenki visz egy-egy ilyen táblát, amilyen arcképek vannak, és az arcképeken azok az elhunyt, eleinte azt gondoltam, hogy hozzátartozók vannak, akikre emlékeznek ilyen keretek között. És hogy végül kiderült, hogy nem, tehát ezeket alapvetően az önkormányzat, vagy a helyi kormányzó hivatal gyártja le ezeket a táblákat, és adja az emberek kezébe, közben pedig hangos bemondón végig ilyen neveket sorolnak fel. És ez reggel 9-től este körülbelül 9 óráig, tehát egy ilyen nagyon hosszú 12 órás menetelés, meg közben ilyen katonai parádi jellegű szórakoztatóbb mozzanatok vannak, hogy ez egy teljesen más típusú emlékezett kultúra, sokkal inkább emlékeztet erre, amit mondjuk ugye a tévéből ismerünk, Moszkvából, ez a katonai parádi karnevál,
a szovjet hagyomány.
Szovjet hagyomány teljesen, tehát hogy ez a ilyen revű jellegű, ilyen utcasarkokon felállított kis színpadokon eljátszott ilyen katonadallal kevert ilyen revű ilyen kis előadások, akkor gyerekműsorok, de hogy azokban is így egy ilyen katonai múlt elevenedik meg valahogy, vagy így a győzelemnek ez a katonai jellege mutatkozik meg. Ehhez képest, tehát igazából nem ehhez képest, mert ezzel párhuzamosan így Kisinyóba ugyanezen a napon, meg előtte egy nappal egyrészt tartanak ilyen európai napot, ami sokkal inkább emlékeztet egy ilyen falunapokszerű ilyen közösségi dologra, ahol kitelepülnek a közterekre óvodák, iskolák, és akkor együtt főzés van, gyerekjátékok, tevékenységek, tehát ilyen olyan dolgok vannak, ami így egy családot is meg tud mozgatni, és akkor ehhez képest van a katonai megemlékezés része is. És hogy ez Székelyföldön, habár az emlékezetpolitikának is egy fontos eleme, és az identitáspolitikának is egy fontos eleme, ez a katonai múlt, amit szeretünk hangsúlyozni, vagy szeretnek hát főleg a politikai szereplők hangsúlyozni, ez egyáltalán nem jelenik meg. Tehát az a katonai múlt, amire jó hivatkozni, még a szövegekben az ilyen szovjet típusú megemlékezésekhez képest így nincs jelen.
Hát nyilván ennek kockázata is lenne, hogy megjelenjen, persze, mert azonnal persze a szeparatizmus vágya feléledne. Számomra az is kérdés, hogy államaparátus nélkül, vagy állam nélkül lehet-e bármiféle emlékezetpolitikát, vagy nagyobb politikai aktor nélkül emlékezetpolitikát gyakorolni. És hajlok arra, hogy nem. Tehát, hogy ezt ilyen kvázi egyházi, vagy egyházi utalásokkal, de azért egy jól körülhatárolható közösségiség nélkül politikai akarat nélkül, intézmény nélkül nehéz felépíteni. A nagy dilemmám az, hogy annyit emlegették a katalán mintát, de hát, hogyha a katalán mozgalmakat látjuk, akkor azt kell mondani, hogy köszönő viszonyban nincs az, ami itt megvalósult. Se formailag, se jellegét, se intenzitását tekintve. Hogy nem sikerült, és szándék se volt arra, hogy ezt megközelítse.
Ezt pontosan mire érted? Mert így értem, csak lehet, hogy nem ugyanarra gondolunk.
Arra, ahogyan a közösségi reprezentáció megnyilvánul, ahogy egy felvonulás megszerveznek, ahogy ez a köztérben megjelenik. Tehát, hogy tényleg a katalán mozgalom az mozgalomként, tömegmozgalomként, nem egy aktusként, hanem esemény sorként jelenik meg, egymáshoz kapcsolódó események, rendezvények, szimbólumhasználat, a bevonása az embereknek, tehát hogy nem annyira komplex ez, amit itt látunk.
Uh-huh. Igen, meg ami igazából egy hatalmas hangsúlynak, vagy különbségnek, és hangsúlyos különbségnek látok, az, hogy ebben a mi típusú ilyen repetitív rítusainkban, vagy emlékezés, tehát nagyon nehezen lehet megtalálni, főleg ezeket a szervezeteket, most nem az általad említett gyergyói példákra gondolok, hanem ezek a kvázi politikai eseményekre. Itt túl nagy hangsúly van valahogy azokon a komoly kérdéseken, ami nagyon nehezen teszi, tehát nagyon nehezen tudja valahogy kivitelezni azt, hogy a közönség az bevonódjon. Tehát, hogy itt valahogy egy olyan közösség képét látjuk, amelyiknek annyi a feladata, hogy figyelemmel kíséri a beszélőt. És hogy ehhez képest, és hogy csúnyán néznek rád, hogyha mondjuk egy beszéd közben te mindazt, amit hallasz, megbeszéled a szomszédoddal. Miközben ez magától értetődő kéne legyen, tehát hogy az magától értetődő kéne legyen, hogy az emberek nem azért mennek ki, hogy valakit meghallgassanak, hanem azért mennek ki, hogy egymással is találkozzanak. És valahogy ezt a mozzanatot hiányoltam én végig kísérve ezeket az eseményeket, úgy Moldovában is, vagy Transznisztriában is, mint nálunk.
Ahhoz, hogy bevonódjon a közönség, ahhoz kéne legyen egy széles és tartalmas társadalmi diskurzus, amire lehet hivatkozni. Na például a katalán példával összehasonlítva, én azt látom, hogy bármennyire is fontosnak tűnik ez a székelyföld politika, nem alakult ki egy olyan diskurzus. Nincs amiről beszélni, mert nem termelődnek a témák, nem jelennek meg, üres halmaz.
Igen. Vagy nem mondanám, hogy üres halmaz, de hogy így, ha a könyvet valaki majd forgatni fogja, az első tanulmány.
Az Ünnep és Felejtés című kötetről beszélgetünk, amit a Kaligram kiadó adott ki, és tanulmány kötetének egyik szerzője Patakfalvi Círják Ágnes, de folytasd, csak emlékeztessük a hallgatót, hogy hova nyúljon.
Egy ilyen Churchill-i bombót ír meg Dobos Edgár kollégám, és hogy igazából a balkáni térségre vonatkoztatva, vagy több történetet termelnek ott, mint amennyit el tudnak fogyasztani. De mi azt hiszem, hogy ennek pont az ellenkezője vagyunk valahogy, hogy sokkal kevesebb történetet termelünk, mint amennyit el tudunk fogyasztani. És hogy ebben a folyamatban azért van egyfajta változás, tehát ez nem igaz, hogy ne lenne. Tehát ha csak azt nézzük, hogy így a általában a román-magyar emlékezet politikában sokáig ez a magyar etnikum, vagy magyar nemzetközpontúság jelent meg Szent István szobrokkal és kosútokkal. Ehhez képest mostanra azért van egyfajta ilyen közeledés a saját hősök felismerésével, Dávid Ferenc szobor állítással, tehát hogy ez azért egy pici hangsúly, tehát emlékezetpolitikai hangsúlyeltolódások láthatók. Ráadásul úgy is, hogy az emlékezést most már nem csak ezek a megszokott és ilyen vallási jellegű események keretezik, hanem azok a sportesemények, falunapok, meg fesztiválok, akár színházfesztiválok, vagy filmfesztiválok is, amire újra bekapcsolódott az a kulturális elit réteg, mondjuk persze nem a sporteseményekre gondolok, hanem a színház, vagy filmfesztivál, vagy könyvfesztiválokra, akik ugyancsak valahogy aktív szereplői ennek az emlékezés politikának. És hogy ennek a ketté választása, hogy van, ami politikai, és van, ami inkább szórakozás, vagy fogyasztás központú, ez a ketté választás tehát, hogy nem igazán egészséges valahogy.
Tehát, hogy kicsit menjünk vissza. Lehet, Ahhoz a ponthoz, amit mondtál, bocsáss meg, fejezd be a gondolatodat, és akkor megkérdezem.
Hogy igazából én sokkal jobban szórakoznék, és sokkal könnyedében, mint a közönség része, könnyedében fogadnám akár ezt a liturgikus jellegű emlékezést is, hogyha keveredne valamelyest ezzel a második típussal.
Mi az oka ennek a történethiánynak, amit említesz?
Hát azért, mert ünnepélyes keretek között újra és újra ki kell mondani. Tehát, hogy amikor ezt a címet választottam, akkor pont arra gondoltam, hogy olyan, mintha beragadt volna ez a... Tehát, mintha egy ilyen gépezet így újra és újra ugyanazokat a képeket gyártaná le, és adná a kezünkbe, vagy tenni a szemünk elé. És hogy ez valamelyest egy ilyen elitlegitimációs eszköznek látom én leginkább. Tehát az, hogy az események arról kell szóljanak, hogy az elit újra kimondja azt, hogy a román nemzetállammal szembe helyezi magát, és hogy ez egy bátor tett, ugyanakkor, hogy ebből építi a pozícióját, és beszéli el újra és újra, és kimondja, mint egy ilyen emancipatorikus aktus. Ez igazából tényleg 30 év után egy kicsit így nem lehet azt mondani, hogy ebben az új elemek azok dominálnának.
Tehát egy diszfunkcionális elitről beszélünk?
Egy olyan elitről beszélünk, aki egy ilyen valószínű, hogy egyszerűen a komolyságát, a mondani valónak és a közösségépítésnek a módszereit azt az egyházi módszerekhez köti valahogy, legalábbis én ezt látom. Ahogy a tanulmányomat forgatják, majd akkor igazából van ott így az egyik legérdekesebb mozzanata az volt az eseménynek, amikor az erdélyi magyar ifjak egyik képviselője, vagyis most nem jut eszembe pontosan a neve, ő szólalt fel, és egy hatalmas különbség volt ahhoz képest, hogy milyen, amikor középkorú férfiak beszélnek, ahhoz képest, amikor egy fiatalos beszédet hallunk. És hogy alapvetően tehát már maga az, hogy hogyan szelektálódnak ki a felszólalók, hogy ki számít hiteles felszólalónak, az egy nagyon érdekes dolog, és hogy ez hogyan termelődik újra és újra. Tehát ha megnézzük mondjuk az első beszédeit Kelemen Hunornak és a mostanit, akkor igazából látunk egyfajta progressziót, egyre könnyedébben, gyakorlottabban, jobban beszélnek ezek a szereplők, de hogy a frissesség, vagy az a mondani való, ami alapvetően így több vagy nagyobb közönséget is be tud vonni, az valahogy ez a gát nem törik át. Legalábbis nekem folyamatosan ez az érzésem.
Én meg azt gondolom, hogy itt a történethiánynak van történeti magyarázata. Az, hogy mert menjünk kronológiai sorrendben, miről nem beszélünk. Az 1990-es eseményekről például nem, vagy csak nagyon sajátos szegmensben beszélünk. Van egy minimális emlékező aktus, de például az, hogy kikényszerítse az a közösség Marosvásárhelyen, aki elszenvedője volt a 90-es eseményeknek, hogy itt legyen erre épített emlékezett politika, köztéri, emlékeztető, valamiféle dialógus, kárpótlás, nem csak a közösségen belül egy ilyen susmorgás és panaszkultúra, hanem tényleg egy ilyen kibeszélés, az nem történt meg. A magyar autonóm tartomány működése, létrejötte és eltűnése megint nincs benne a köztudatban. Az államosítások, a kárpótlásokról bizonyos szintig van szó, bizonyos szinten túl nincs szó. A holokausztról egyáltalán nincs szó. Ugyanígy a székely társadalom töredezettségén, belső szociális problémáin, a cselédségről, a székelyföldi szegénység egész első és második világháborús történetéről nincs szó, tehát hogy egy csomó ilyen vakfoltja van ennek a székely történelemnek, amikről ahhoz, hogy beszélni kell lehessen, a meglévő politikai és társadalmi kereteken túl kéne lépni.
Pontosan, meg kellene hozzá egy nagyon jó oktatási rendszer, amelyik valahogy felneveli, vagy újra megmutatja azt, hogy a különböző történeti elemek, vagy morzsák azoknak a kontextusa hogyan is alakult, meg hogy ezt valahogy összekapcsolja azzal az emlékezettel, ami egy személyes emlékezet, tehát a nagyszülők elbeszélése, vagy 89-nek az a megélt tapasztalata, ami hát nagyon sok embernek a tulajdonában van, és ugye ehhez képest Vásárhelyen olyan hősökről, vagy mártírokról beszélünk, akik persze a 48-as eseményekhez kapcsolódnak, de hogy ez egy távoli és már jól, tehát ez az emlékezet termelésben ez egy nagyon fontos mozzanat, szóval ez ahhoz képest egy ilyen plusz történet, nem pedig valami közelebbi, valami személyesebb, valami olyan, ami újabb embereket képes ebbe bevonni egyetlen a közösség formálásnak, vagy a közösség reprezentációjában valami újabb elemet hoz. De hogy én azért is említettem igazából a színház fesztiváloktól a filmfesztiválokig, meg ezt a szegmensét is a közösségépítésnek, mert hogy azért ott meg látunk erre a múltra reagáló munkákat, és hogy valahogy ennek a becsatornázása vagy popularizálása is egy fontos feladat lenne. Tehát, hogy én azt tudom, hogy kisebb településeken az mindig egy nagyon fontos dolog, hogy az elit megmaradhasson elitnek, úgy a kulturális vagy értelmiségi elit érezhesse azt, hogy igen, ő monopolizálja ezeket a tudásokat, és hogy amikor a pornép is ezt hallgatja, vagy nézi, akkor az elértéktelenedik. Tehát ez a folyamat mindig van, meg ez a veszély mindig van. És fontos ez a fajta határtermelés is, akár az értelmiség számára. De hogy ezek a kulturális események alapvetően hozzásegíthetnének ahhoz, hogy az emlékezett politikánk egy kicsit közelebb kerüljön az emberekhez, vagy közelebb hozza, tehát hogy reprezentálható legyen az ő életük is, vagy az ő családjuk története is. És számomra az is megdöbbentő volt igazából így terepezés közben, hogy nagyon sok fiatal például nem ismeri a saját családjának a történetét. Tehát azt mondja, hogy ő székely család, kiderül, hogy Désre jártak a nagyszüleihez, tehát hogy egyszerűen ezek a földrajzi történeti, társadalmi kontextusbeli dolgok sincsenek igazán rendbe téve, vagy nincs egy ilyenfajta igény, vagy tudás arról, hogy mi is történt akár csak a saját családunkkal, vagy hogyan is kerültek, mondjuk ha egy marosvásárhelyi családban van szó, hogy kerültek oda, ki mikor hova költözött, kit mikor hogyan sodort az adott hát kényszerek mentén hogyan váltott, vagy mi történt. És hogy ez a fajta igénynek a megteremtése szerintem egy nagyon fontos dolog lenne ahhoz, hogy egy kicsit legalább közelítsünk arra, amit így a katalán modellnek mondtál.
Na hát igény az legyen rá, nem tudom, hogy a katalán modellre, vagy bármire, nem szeretnék én itt semmit propagálni, azon kívül, hogy kérdéseket tegyünk fel legalább, ha válaszokat nem is találunk. Nagyon fontos kérdéseket lehet találni, és válaszokat is Patakfalvic írják Ágnes tanulmányában, amelynek az a címe, hogy ünnepélyes keretek között újra és újra kimondani, és a Kalligram kiadó Ünnep és felejtés című kötetében olvasható el. Olvassák el, és téged pedig várunk még ide beszélgetni és vitatkozni. Köszönöm szépen, hogy ma a vendégem voltál.